Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Esemény.
Adventi gyertyagyújtás, vásár, művészeti és kulturális programok, kiállítások és újévi koncert is várja az érdeklődőket január 10-éig Szentendrén. Újra ünnepi díszbe öltözik Szentendre történelmi belvárosa az adventtől vízkeresztig tartó ünnepi időszakra. A főtéren a város karácsonyfája mellett az adventi koszorú, Betlehem és világító hógömbök is helyet kapnak. Adventi vásárt tartanak a sétáló utcában, ahol a helyi és környékbeli kistermelők árui mellett az ország más területeiről érkező kézművesek portékái közül is válogathatnak az érdeklődők. A 4 adventi vasárnap délutánján ünnepélyes gyertyagyújtás lesz, amelyet ünnepi műsor, esténként pedig fényfestés egészít ki. Amitől Jó a világ elnevezésű programsorozatban a város civil szervezetei, egyesületei jótékonysági akciókat, programokat szerveznek, hogy a bevételből támogassák a nehezebb körülmények közt élőket. December 18-án a Péter Pál templomban az esti mise utáni adventi hangversenyen Muzika Beata vegyeskar és újszentendrei kamarazenekar lép fel. December 17-én a Hamvas Béla Pest megyei könyvtár színház termében a Holle anyó varázslata című színházi produkció lesz látható. A Szentendrei Teátrumban rendezendő Szent Erdei Szalomban december 12-én Nagy Barbara festőművésszel és Németh Kristóf színművésszel beszélget Endrei Judit. December 18-án a K2 Színház Béke Betlehemi játék egy részben című előadását a Mank galériában tekintheti meg a közönség. December 19-én Karácsonyi csillagok címmel a Szentendrén élő Fischl Mónika ad adventi koncertet a Hamvas Béla Pest megyei könyvtár színház termében. Az énekesnő vendége Dolhai Attila lesz. A Szamos cukrászdában Karinti Ferenc Dunakanyar című előadása december 27-én és december 30-án is látható lesz majd Cinetár Dórával és Makranci Zalánnal a főszerepben. A Dunakorzón karácsonyi filmek várják a közönséget.
Kiállítás.
Kiállítással tisztelek Françoise Gillot előtt a francia festő 100. születésnapján a budapesti Várfog Galéria. A retrospektív jellegű tárlatot egy Françoise Gillot és Rozsda Endre barátságát megidéző kiállítás egészíti a Várfog projektrumban. A Gillot 100 kiállításra belépőket Robert Capa Françoise Gillotról és Pablo Picassóról készített emblematikus fotója fogadja, majd a tárlat visszatekint egészen az 1930-as évekig, a festőnő fiatal korába. Ázsiai utazásai inspirálták François Gillot 80-as években készített keret nélküli lebegő festményeit, a 2000-es éveket pedig több csendélet és a bolygó sorozat néhány darabja reprezentálja a Várfog Galéria kiállításán. François Gillot kapcsolata 10 évig tartott Picassóval, a 60-as évekre egyre inkább elengedte a szigorú vonalvezetést, formái lágyultak, líraibbá váltak. Ekkor készült egyik legnagyobb szabású műcsoportja, a Labirintus sorozat is, amelyben az őt ért traumákat is igyekezett feldolgozni. François Gillot számára idővel egyre fontosabbak lettek a színek is. Keleti város első, második című képei Matisse színkezelésének hatását mutatják, ám közben a fekete és a fehér erős kontrasztjára építő tusrajzokat is alkotott az ekkorra az Egyesült Államokba költöző festő. A 2022. január 15-ig látogatható kiállításban 2 filmet is vetítenek Gillotról, de a Várfog Galéria tervei szerint jövő év januárjában a francia intézetben Annie Mellie Frisch, Pablo Picasso és François Gillot című dokumentumfilmjét is bemutatják majd.
Múzeum.
A megújulást és a jelenkorral való szimbiózist tükrözi a 2022 tavaszán a Városliget mellett új épületben újra nyíló Néprajzi Múzeum friss arculata. 150 évvel alapítása után most először fog saját céljaira épült új épületben működni. Ehhez a változáshoz kapcsolódva újult meg az intézmény arculata is. A Néprajzi Múzeum új alaparculata fekete-fehérben, illetve a piros színnel kiegészítve is használható. A különböző kommunikációs felületeken már egy összetettebb, a néprajz színvilágához köthető skála áll rendelkezésre a minél változatosabb és figyelemfelkeltőbb tartalmak létrehozásához. A Városliget mellett készülő főépület tömegének kétharmada a föld alatt található. Az íves tetőn megvalósuló zöld tető a park részeként, az intézmény pedig valódi találkozási helyként fog működni. Az épület mintegy 7000 négyzetméternyi, a legkorszerűbb kiállítástechnikai megoldásokat is lehetővé tevő időszaki és állandó kiállítási térrel rendelkezik. A belépőjegy nélkül is látogatható fogadócsarnokban pedig egy 2x40 méteres, több mint 3000 műtárgyat bemutató kerámia tér is helyet kap. A Néprajzi Múzeum új otthonában több mint 1000 négyzetméteren egy ifjúsági múzeumot is kialakítanak, de lesz benne többek között konferencia és rendezvénytér, kutatóterek, irodák, könyvtár, látogatóközpont, étterem, kávézó, térszint alatt pedig moziterem, raktárak, archívumok is. Az új főépület 2022 tavaszán már kiállításokkal nyílik meg.
Lemez.
Felújított, újrakevert, surround változatban újra megjelent a Jab első lemeze. A külföldön is koncertező és albumokat kiadó Steve Hackett világhírű gitárossal rendszeresen együtt fellépő jazz világzenei fúziós csapat 25 éve alakult. A Jab első 1996-os lemeze most két CD plusz DVD formátumban, benne egy 72 oldalas füzettel, valamint vinilen is megjelent. A Jab a Novus Jam zenekar átalakulásával jött létre 1996-ban. Születésénél a gitáros mellett Sípos András színész ütőhangszeres volt ott. A lemez elkészítésére hozzájuk csatlakozok Muk Ferenc szaxofonos, Karvai Tibor hegedűs, valamint Kovács Ferenc trombitás hegedűs. A Jab gánai Ashanti nyelven szabadságot jelent. A nevet az afrikai ütőhangszereket is használó, 2007-ben elhunyt Sípos András hozta, és eredetileg a lemezen hallható zenei illusztrálására használták. A Refreshed alcímet kapott első CD mellé elkészült egy második is, a Then and Now, amelyen a Jab mostani tagjai fejeztek be 25 éve elkezdett számokat. Régi új kompozícióként került fel a Lost in the Desert, és egyéb csemegék is hallhatók. A DVD-n a teljes eredeti album és a régi új számok nagy felbontású sztereó, valamint surround változatai, illetve koncertfelvételek kaptak helyet. Az átlátszó sárga vinil a dupla CD legjobb számainak kivonatát tartalmazza. Az elmúlt 25 évben 42 országban lépett fel Európában, Észak-Amerikában és Ázsiában a Jab. 2003 óta készítenek közös felvételeket Steve Hackett-tel, aki 1970 és 1977 között 8 stúdióalbumot és 2 koncertlemezen játszott a világhírű progresszív rock csapat a Genesis gitárosaként. A The Journey Continues című budapesti koncertet a koronavírus járvány miatt 2022. augusztus 18-ára halasztották.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Rangsorolás egy össznépi társasjáték íratlan szabályai. Érdi Péter a komplex rendszerek tudományának tanára intellektuális kalandra hívja az olvasót, amely során kiderül, miért is olyan nehéz a személyes és a tárgyilagos ítéletek között navigálnunk. A tavaly Oxfordban megjelent könyv a kultúra, a politika és a tudomány számos területéről vett példáink keresztül szórakoztatóan mutatja be a rangsorolások elkészítésének sajátosságait. Érdi Pétert arról kérdezem először, vajon a 21. századi ember számára nagyobb jelentőségük van-e a listáknak, a rangsoroknak, mint egykor volt?
Nem, én azt hiszem, hogy ez mindig nagyon fontos volt, csak valahogy mostan jobban megjelent az életünkben. De hát az, hogy ki a király, és ki a katona, és ki a paraszt, és ki a rabszolga, a társadalmak hierarchikusak, ez mindig is megvolt. Az is, hogy ki jut erőforráshoz, ki jut jobb társhoz, ki jut több táplálóbb ételekhez, ez is benne volt. Úgyhogy ez mindig is velünk volt. Sőt, hát szeretem elmondani, hogy a csirkék is megküzdenek egymással a baromfi udvarban. Ez egy evolúciós dolog, nem pusztán emberi. nagyon érdekes, hogy a csirkék csípése jelzik az erősebb csirke a gyengébbnek, hogy én vagyok az erősebb, és ez jó dolog. Azért jó dolog, mert legközelebb már nem kell megküzdeni, hanem akkor világos, hogy ő jön előbb, és a második később jön, és a harmadik később. Tehát az egész közösség számára ez spórol energiát, hogyha mindenki tudja a helyét a baromfi udvarban. És hát a csirkétől az emberig az egy nagy lépés, de én ezt úgy láttam, hogy, és hát sokakkal együtt, hogy ez a rangsor, ez egy evolúciós termék, és hát akarjuk, nem akarjuk, velünk van.
De a csirkék esetében mondjuk biztonságos is, hogyha az egy nála erősebbel nem kezd ki, de az emberi társadalmakban meg bevetonozhatja a helyünket ez a hierarchia, nem? Tehát, hogy lényegében úgy érzem, hogy a könyve éppen az ebből való kitörési lehetőségekkel is foglalkozik.
Igen, hát természetesen, hogy az emberi társadalom az flexibilisebb, és a rangsoron lehet változtatni. Érdekes is, hogy a rangsoroknak milyen a dinamikája. Én ezt a rangsort a könyvben nem akartam nagyon felstilizálni és abszolutizálni. Nézd, az, hogy ki a magasabb és ki alacsonyabb, azt jól meg lehet mérni. Az már, hogy ki okosabb, azt már nem olyan sima megmérni. Az, hogy két ország közül melyik a boldogabb, ezt még nehezebb megmérni, de erre is vannak kísérletek. Tehát megpróbáljuk a rangsorolási játékban résztvevőket valahogyan kiértékelni, és aztán a kiértékelés szempontja szerint sorba állítani. Az egy külön kérdés, hogy mennyire veszünk komolyan a kiértékelést. Nézze, hogyha van 100 gyerek, aki 30 helyért versenyez egy jó iskoláért, valahogy ki kell választani az első 30-at, és 70 szomorú lesz, illetőleg alternatív stratégiát kell használni. Hogy ki tudjuk-e választani ezt a 30-at, ezt nehéz megmondani, és azt is nehéz megmondani, hogy milyen szempontok szerint kell választani. Amerikában erről nagy vita van, hogy a gazdagabb gyerekeknek több lehetőségük van fölkészülni a tesztekre, és hogy vajon ezeket a teszteket mennyire kell figyelembe venni, amikor egy jobb egyetemre akar menni. Némely iskolában eltörölték ezek a teszteket, de akkor mi marad? Akkor marad a tanár verbális értékelése, ami kevesebb. Szóval ez egy mocsaras vidék, és velünk van. Én azt hiszem, hogy valahogy ki kell alakítani valamilyen stratégiát.
Nagyon izgalmas kérdés, és tényleg az olvasó, aki csak a hétköznapi életből vett példákkal próbálja összevetni mindazt, amit leírt, a szempontjaink azok mennyire racionálisak, tehát ahogy a listákat fölállítjuk, hogy ezekről mondhatjuk-e, hogy objektívek, mi minden befolyásolja ezt, mi az, ami a mai ember számára a legfontosabb ebben, hogy hogyan állítjuk elő a listákat, vagy mások hogyan állítják elő számunkra a listákat.
Kimondott egy kurszót az objektivitást, tehát elvileg mi szeretjük az objektivitást, az egy pozitív dolog, szeretnénk objektív kritériumokat. Az, hogy melyik a világon a legmagasabb épület, azt meg lehet mérni objektív kritériumokon. Én nem értem meg őket, de ezért hiszünk a másodlagos, harmadlagos forrásoknak. Ez az objektivitásnak a valósága, a realitása. Néha csak az objektivitásnak az illúziójáról beszélünk, mikor valahogy leosztályozunk embereket, nézze, filmeket osztályoznak, és ráadásul nagyon jól, és néhány kritérium alapján lehet osztályozni, ez romantikus komédia, Julia Roberts játszik a főszerepben, lehetséges, hogy akkor ez egy jó darab, amit sokan megnéznek. És akkor lehet valamilyen módon filmeket is osztályozni, sorba rakni, ajánlani új filmeket az alapján, hogy mit tetszett korábban. És hát van, amikor ez a rangsorolás, hát hogy mondja, manipuláljuk. Én így szeretem mondani, hogy vannak megengedhető és nem megengedhető manipulációk. Hát az, hogy szeretjük magunkat jobbnak látni, ez előfordul. Van egy kedvenc ábrám, amikor egy macska belenéz a tükörbe és az oroszlánt látja. Hát két dolog van. Van, amikor tényleg egy macska belenéz a tükörbe és ó, én egy oroszlán vagyok. Vagy a másik az, amikor látja, hogy macska, de jól lenne elhitetni a többiekkel, hogy én egy oroszlán vagyok, bizonyos mértékig manipulálni a szituációt.
Ugye fölmerül a kérdés, hogy a gépi algoritmus az megbízható-e, mint az emberek által létrehozott listák és szempontok?
Van egy ilyen kérdés, hogy ki az utolsó szó, az algoritmusoké vagy az emberé? Na jó, de hát hogyan készülnek az algoritmusok? Tudja, mi az algoritmus? Ez egy véges számú utasításból áll a rendszer, ami valamiből valamit csinál, tulajdonképpen mint egy ételrecept, az is egy algoritmus. De az algoritmusok mi az alapja? Emberi feltevések. A gépi algoritmusok mögött is emberek vannak. Amerikában az egyik legfontosabb és általában használt algoritmus az hozzá rendel minden egyes emberhez egy számot, hogy milyen is a kredithitel képessége. Na most erre nagyon szigorú szabályok vannak, hogy egy emberhez, ez tartozik egy szám, hogy ezt a számot hogy kell kiszámítani, először is titkos, már azért körülbelül lehet tudni, hogy mik az alapvető dolgok, amik meghatározzák, de az nyilvánvaló, hogy egy ember kreditpontját nem befolyásolhatja másik ember kreditpontját. Tehát az csak tőle függ. De az algoritmus figyelembe veheti az irányító számot. Amerikában nagyon nagy a szegregáció, tehát ha te egy bizonyos irányító szám alatt lakik valaki, akkor lehet tudni, hogy milyen a környéke, és lehetséges, hogy azzal az irányító számmal éppen most több ember nem fizette rendesen a számláit, és ez visszaüt rá is, mert akkor egy rossz környéken lakik, tehát feltehetőleg kevésbé megbízható, és akkor kevesebb hitelt kap, és kevesebb lehetősége van arra, hogy kitörjön abból a környezetből, és hogy egy házat legyen egy másik környezetben. Akkor azt mondjuk, ezt az algoritmusok csináltak. Adjunk ehhez egy embert, egy kurátort, aki ezt felülbírálja? Igen, de akkor ki az a kurátor? Valamilyen módon abba kell bízni, hogy hát itt van két társaság szakva. Az egyik azok a társadalomtudósok, a másik az informatikusok, számítógépesek. Valahogy az a szakma reménye, hogy lehetnek, van most egy ilyen szó, morális algoritmusok. Algoritmusok, amelyek figyelembe vesznek etikai kritériumokat. Szeretnék egy ilyen optimista képet rajzolni, hogy megfontolt emberek feltevésen alapuló algoritmusokat megfelelő társadalomtudománnyal is elemzik. Ezek valamilyen reális, vagy elfogadható algoritmusok vannak, nem tökéletes, de még mindig jobb, mint egy tiszta véletlen, vagy ráadásul egy pláne sokkal jobb, mint egy szándékolt torzítás.
Érdi Péterrel beszélgettem Rangsorolás, egy össznépi társasjáték íratlan szabályai című könyvéről, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.